jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma a Róma beliekhez írott levél első fejezetéből olvassuk a 16. és 17. versből, így szól itt a szent ige, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva, az igaz ember pedig hitből él. Hadd mondjak néhány szót először arról, hogy mi is teremtette meg a zsidók rómaiakhoz írt levél alapjait. Pál a nagy levelező, ez egy irodalmi műfaj is volt az ókorban, mi is büszkélkedhetünk egy nagy levelezővel, Mikes Kelemennel, aki a képzeletbeli nagynényének írogatta haza Rodostóból a leveleit, és eközben leírta mindazt, ami vele történt. Ez a nagynéni állítólag nem is létezett, bár lehet, hogy igen, de az is minden bizonnyal így van, hogy ezeket a leveleket ő nem adta postára. Szerencsére megmaradtak a mi okulásunkra. Nos, hát így Pál is a levélírás formáját választotta. Ha van izgalom abban, hogy kifürkészük, elolvassuk mások leveleit, ami nem szép dolog, pláne nem, ha a szülők, serdülő gyermekeik leveleit elolvassák, de ebből szoktak tájékozódni a fontos, izgalmas dolgokról. Szóval a levél az egy nagyon érdekes, titokzatos műfaj, nem a nyilvánosság kizárására vagy elterülésére írta Pál a leveleit, nem írta azt, hogy a saját kezébe, csak saját kezű felbontásra, hanem tudta jól, hogy ezt szélesebb körben fogják majd olvasni és értelmezni. Miért írta a rómaiaknak a levelet? Azért írta, mert már akkor az első század első felének a végén a gyülekezetben még akkor nem nevezték igazán keresztényeknek, vagy csak kezdték keresztényeknek, Krisztus követőknek nevezni azokat a főleg zsidó embereket, akik Jézusban a messiást, vagy görögül Krisztust ismerték fel, és ennek a görögös változata a Krisztus hívő maradt meg, ebből lett a keresztény szó, ami majd kicsit más jelent, mint egy Krisztust követő. Nem minden keresztény követi az Urat, illetve nagyon sokszor, ha az lenne a Krisztus útja, amit egyes harsány keresztények képviselnek, akkor bizony világán mennénk látva azt, ami történik. Nevezhetnénk persze magunkat messiás hívőknek is, és van, aki így is nevezi, a messiás hívők azok a zsidók, akik Jézusban a messiást ismerték fel. Szóval az első század 50-es éveihez közeledve már elkezdtek sokan, egyre többen lenni a nem zsidó származású, hanem hát a római birodalom különböző népeiből jövő emberek többségben kezdtek lenni a gyülekezetben. A római birodalom az hasonló volt az Európai Unióhoz. Mindenféle nép volt benne, mindenki hozta a maga kultúráját, és hát ebben az evangéliumban, amit Pál is hirdetett, nagyon erős közös dolgokat fedeztek fel a minden embert megszólító, Jézus által megszólító Istent, és hatalmas dolgokat éltek át az emberek a saját életükben is. De muszáj itt azt hangsúlyoznunk, hogy a megtérés nem szünteti meg összes gyarlóságainkat, vagy a gyarlóságra való hajlamunkat nem szünteti meg, csak felhívja a figyelmünket arra, módszert ad a küzdelemhez, nem leszünk desztillált emberek, ugyanolyan húsvér kísérthető emberek, mint korábban, csak valamit megismerünk az Úr Jézus Krisztus által, ami olyan szemléletbeli változást hoz, olyan döntésekre sarkal bennünket, amik által valóban új életet kezdhetünk, de ezt mindennapi küzdelemmel kell megőriznünk és megtartanunk. De nem vissza akarok térni az eredeti mondathoz. Hát gyarlóságnak nevezzük, vagy annak a furcsa irítségnek, amely minden emberben ott van, tudnivik. Elkezdtek a zsidó-nem zsidó különbségek fontossá válni a gyülekezetben. Kezdetektől bajuk van a népeknek, a zsidókkal, ezt kell mondanunk, és mindig versenyezni akarnak velük, mindig irítálja a többi embert az a függetlenség, ami a zsidókban van, az a furcsa áldás, amit Ábrahám kapott, akinek Isten a Lóttal való elválás után azt mondja, hogy mindenütt otthon leszel, ahová lépsz. Tehát Lót Sodomában van otthon. Az az ő világa. Ott érzi jól magát. Te meg, ha pusztában vagy, sátorban vagy, ha városban vagy, mindenütt otthon leszel, és ez mégsem jelent rossz értelemben vett világpolgárságot. Nagyon erőteljes hazaszeretet párosulhat ehhez a Földnek a szeretete, de nem leszel kétségbe esve majd a Tigris és az Eufrátesz folyó partján, ahol Jeremiás azt üzeni, hogy építsetek házakat, ültessetek szőlőt, és tekintsétek otthonotoknak a Földet, ahová fogságra hurcoltak el titeket, imádkozzatok jólétéért, mert annak jóléte a ti jólétetek is. Claudius császár idejében a zsidóságon belül, ezek a 40-es évek, az első század 40-es évei, mindenféle villongások voltak, még azt is gondolhatjuk, hogy talán a Jézus körüli viták terhelték meg a zsidó közösségnek a légkörét, és ezért Claudius császár kiadott egy rendeletet, hogy kifelé minden zsidó fal Rómából. Ugye az volt a birodalom centruma, minden fontos dolog ott történt, ott volt a császár udvara, és erős zsidó közösség is volt ott. Claudius rendeletével kiűzték a zsidó-zsidó és a messiás hívő zsidó közösséget egyaránt. De akkor ott már egy vegyes gyülekezet volt, voltak benne a császár udvarából valók is. És amikor Néró uralomra jutott, akkor Néró uralkodása kezdetén jó arcot mutatva visszaengedte a zsidókat Rómába. Köztük visszajöttek a zsidó keresztények is, a messiás hívő zsidók. És ezzel a furcsa dologgal találkoztak, hogy a nem zsidó keresztény atyafiak nem akarták őket visszaengedni a gyülekezetbe. És elkezdtek arról beszélni, hogy Isten visszavonta azt a kiválasztó kegyelmet, amivel elhívta a zsidóságot, hogy ez a szerződés, ez a szövetség lejárt, és Isten új népet választott magának, a lelki Izraelt, akik nem a zsidók véletlenül sem, és ők kezdtek diktálni, és Pálnak le kellett ülnie az asztalhoz, megírni egy levelet, hogy ha Isten valamit eldönt egyszer, soha nem bánja meg. Akkor sem, hogyha nehézségek jelentkeznek menet közben. Tehát, ha ő kiválasztotta a zsidó népet, akkor ez örökre szól. És ez független attól, hogy éppen pillanatnyilag milyen az a politikai környezet, gazdasági vagy egyéb, amiben a zsidó nép mozog, de nincs másik szövetség. Jézus egy nagyon érdekes példázatot mond a szőlőmunkások példázatában. Ott vannak azok a gondolatok, amiket Pál itt kidolgoz a római levélben. Arról szó lesz, hogy az első munkaórában a piacon a gazda kiválasztja a munkásokat, akik ott jelentkeznek, és velük szerződést köt. Ha valaki jól megnézi ezt a példázatot, fel fog tűnni, hogy amikor óránként újra kimegy a gazda és újabb munkásokat toboroz, azokkal már nem köt szerződést, hanem azt mondja nekik, hogy annak alapján, amit az elsőkkel szerződtünk, annak alapján ti is megkapjátok a béreteket. Nagyon bizarr, nagyon érdekes, nagyon izgalmas példázat ez, mert a végén mindenki egyforma fizetést kap, de ez nem arról szól, hogy közben más szerződést kötött volna a végén érkezőkkel, hanem már az eredeti szerződés is egyfajta kegyelmi, egyfajta nagyúri szerződés volt. Ez a 10 pénz halatlanul nagy összeg volt, nem egy átlagos bér volt annak idején. Szóval egyetlen szövetsége van Istennek, az úgynevezett új szövetséget is az ő választott népével akarja kötni, nekik adja ezt az ígéretet. Legfeljebb kegyelemből kiterjeszti a lehetőséget más népekre, és beoltja őket. Ez az, amiért csak áldással gondolhatunk a zsidó népre, a zsidó Jézusra, aki egyetlen egy jottányit sem akart megváltoztatni a törvényeken, hanem azok valódi értelmét, nem a kiskapukkal meggyöngített értelmét, hanem valódi értelmét akarta mindenki számára világossá tenni, és gyakorolta is. Vagy ez a Pál, aki olyan nagyon tágra nyitotta nagy gesztusokkal a kaput a úgynevezett pogány vidéki népek számára, és mindvégig öntudatosan vallja magát farizeusnak, farizeus fiának, és meg is tartja a törvényt. Nem várja el a betérőktől a törvény tételes megtartását, azt mondja, hogy ez reménytelen. De ő maga megtartja, mindenképpen megtartja, és nem hisz abban, hogy Isten fölmondta volna az eredeti szerződését. Legfeljebb egy kicsit félretolta az ő választott népét azért, hogy minél többen kegyelem részesei lehessenek. De nem csak ezt akarta tisztázni Pál, nem csak azt akarta leírni, hogy ne kevékedj a gyökér ellenébe, ha beoltott ág vagy, mert nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged, hanem tisztázni akarta, hogy mit is ért ő azon az alaptanításon és alapigazságon, ami megmozgatta és felbolygatta az egész világot. Én öt dolgot akarok egész röviden mondani, mert az időnk jótékonyan eltelt, már mai napon együtt maradunk még tovább, de másféle összetételben is. Az első dolog ez a furcsa kezdés, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Miért kéne szégyelni? Kicsit álljunk meg emellett, és gondolkozunk azon, hogy mi mindent szoktunk szégyelni. Vannak dolgok, amelyeket a gyerekek nem szégyelnek. És legyen ez a testüknek a működése, a véleményük, aztán lassan megneveljük őket, hogy nem mindig szabad a véleményüket kimondani, vagy nem szabad úgy, de nem biztos, hogy jót teszünk ezzel. Nagyon sok mesterséges szégyen érzetet táplálunk beléjük, és akkor ebből a végén az lesz, hogy fellázadnak ez ellen. És olyasmiket csinálnak, amit tényleg esetleg szégyelni kellene, mert nem természetes dolog. Itt napokban olvastam valamelyik újságban, hogy New York utcájának egy sajátos látványossága, egy mesztelen kóboly, aki csak egy gitárban fehér kóboly csizmába és kóboly kalapba öltözik, és ott gitározik New York utcáján, hozzátartozik az utcaképhez. Hát nem tudnánk tanácsolni ezt innen a szószékről, hogy ki próbálkozzék a kenyérkeresetnek ezzel a formájával. Fölvázad a természet, de vajon olyasmiket szégyelünk-e, amik tényleg szégyelni valók? Mert mondjuk így nagy általánosságban csak a bűnt kell szégyelni, azt a hibás működési formát, amivel másoknak vagy önmagunknak kárt okozunk, megütközést keltünk, és itt nem a prűd társadalom sajátos elvárásaira gondolunk, hanem tényleges bánatokra, hiányokra és egyebekre. Miért szégyeljük azt, ami nekünk is sokat jelent? Tördelve a kezünket, alig merjük elmondani, hogy mi ám hiszünk abban a kegyelemben, szeretetben, amit Isten testi történetben, egy zsidó fiatalember történetében adott ennek a világnak. Már ott bajunk van, hogyha erről is beszélnünk kell, hogy ő nem egy kitért zsidó, nem egy kikeresztelkedett személy, nem is ismerték akkor azt a fajta keresztségi dolgot meg. Hát amikor Jézus azt mondja, hogy menjetek, kereszteljétek meg az embereket, sem ugyanarra gondol, amit mi gyakorlunk. Egészen pontosan, bár itt mi szeretnénk ahhoz mindenképpen ragaszkodni, amit ő ezzel kapcsolatban mondott. Szóval, amikor erről a Jézusról kell beszélnünk, tele van a mondani valónk és a viselkedésünk olyan társadalmi félelmekkel, álszégyenekkel, sodródunk a keresztény, magyar antijudaizmussal, antiszemitizmussal, Izrael ellenességgel, és nem merjük felemelni a szavunkat, nem merjük azt mondani, hogy csend legyen, nem akarom hallani az én imádott, megváltom, Jézus zsidónak született, és ezért meg ne halljam, hogy valaki bántja az ő népét, az ő vallását, hallani nem akarok erről, nem merünk megszólalni. Mert a többség a maga gonoszságában, léhaságában, tisztességtelenségében sokkal öntudatosabb. Miért szégyellem én? Ha Krisztus evangéliumát, itt nem csak Krisztusról van szó, hanem az ő evangéliumáról, amiről Pál a korabeli véleményt így foglalja össze, ez a görögöknek bolondság, a zsidóknak meg botránkozás. Most annyira nem tudunk belemélyedni a dologba, de az evangélium az az üzenet, ami arról szól, hogy Isten megbukott a maga pedagógiájával. Ezt ő maga ismeri el. Lehet, hogy így is akarta. A római levél nagyon izgalmas ebből a szempontból, hogy van benne egy ilyen mondat is, hogy az Isten mindenkit engedetlenség alá rekesztett, hogy mindenki könyörülhessen. Tehát, hogy sokkal mélyebben érthető meg az Isten szeretete, ha bukott emberként közelítünk hozzá. És éppen ezért Isten nem a haragnak, a számonkérésnek, a leszámolásnak az ítélő bírája. Jézus azt mondja, hogy nem ezért küldte őt az Isten ebben a világban, hanem hogy megmentse, kiutat mutasson a világ számára. Nagyon szörnyű történet ez, amikor két rendőri zsákon agyonvert egy ember, és aztán még visszataszítóbb a dolog, ahogy mentegették ezt a történetet. De azt kell mondanunk, hogy nem erre tartjuk a rendőrséget, hogy helyettünk bármi ügyben elég tételt legyenek, hanem hogy segítsenek és irányt mutassanak. Ha egy közlekedési rendőr, akitől megkérdeznénk, hogy melyik út megyen itt Budára, azt a vendégoldalt, amit gumibotnak is nevezünk, arra használnál, hogy agyba főbe verne minket, mert miért nem tudjuk, akkor ugye hát világgá kürtölnénk, hogy milyen szörnyűség ez. És mégis némelyek azt képzelik, hogy az Isten így tekint a világra. Nem tudjuk, melyik út megyen a mennyországba. Ugye ott van Tamás a tanítványok közt, akik hallják Jézustól, hogy most el fog menni. És ahogy állnak ott elkámpicsorodottan, Jézus azt mondja, hogy de hát tudjátok az utat. És Tamás azt mondja, nem tudjuk az utat. Nem tudjuk, hova mész, nem tudjuk az utat. És Jézus nem kezdi el őket szívni, és nem mondja azt, hogy na hát, aki nem tudja az utat, az annyit is ér, vagy az mehet ahová akar, amerre a szeme látja, de titok marad a keskeny út végén lévő mennyei cél. Nem. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Gyertek utána, mutatom az utat. És ti is legyetek ilyen útmutatókká. Ez a mécses hordozó ember gondolata, ti vagytok a világ világossága, ez nagyon erős a Bibliában. Menjetek elő, és mutassátok az utat. Miért szégyellem én a Krisztus evangéliumát? Miért nem merem fölemelni azt a kis pislogó mécsest? De hiszen ez volna a dolgom. Mutassam az utat. Olyasmiről beszéljek, amit én is átéltem. Ha nem éltem át, akkor próbáljam meg megtalálni a megtapasztalásnak a lehetőségét. Addig esetleg ne beszéljek tényleg, és olyasmiről pláne nem, amiben én sem hiszek. De az evangélium, az örömüzenet, az, hogy Isten szeret, hogy megváltott, hogy az övé vagyok, hogy nem tévedéseim, bűneim szerint ítél meg, hanem mivel ő kegyelmes eleve, hogy sok mindent lehet, hogy elrontottam, de ő új életet akar adni. Ez az evangélium, amit hirdethetünk, és bátoríthatunk másokra. Próbáljanak meg ezen az úton találkozni a kegyelmes Istennel, a többi nem érdekes, hogy az emberek mit mondanak, mit nevetnek, és mit tartanak megbotránkoztatónak, ez nem érdekes, mert olyan sokszor fordítva lát a világ. Olyasmit istenít és olyasmit követ, amit szégyelni kellene, az erőszakot, a gátlástalanságot, mások jogainak az elvételét menjen ünneplik, micsoda szégyen pedig az. A második dolog, hogy a Krisztus evangéliuma Isten hatalmáról szól, és pedig nem arról a hatalmáról, hogy Isten azt tehet, amit akar. Itt szokott egy csendes kis vitánk lenni református testvéreinkkel, ha már hallottuk, hogy keresik énekeiket is, van a metodizmusnak is egy református ága egyébként, de a konfliktusunk ezen van, hogy Isten eleve elrendelte, hogy ki üdvözül, vagy ki nem. Nem tudunk rá jó választ adni, mert zsákutcába kerülünk, mert Isten minden tud, akkor azt is tudja, hogy ki fog üdvözülni. Van erre hatalma? Van. De éle ezzel a hatalmával? Ez az a pont, ahol általában nem szoktunk egyetérteni. Azt mondja az ige, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És igenis Isten a bennünket érintő dolgokban ad nekünk lehetőséget arra, hogy jól döntsünk, és akkor még mindig ott van az, ami ugyancsak itt van a római levélben, és akkor ezzel megint közeledünk református testvéreinkhez, amikor azt mondja Pál, hogy meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem jövendők, semmi nem szakíthat el minket Isten szerelmétől. Én a rossz döntésemmel elszakíthatom magam. Halkan mondom, hogy talán nem. De egy biztos, hogy Isten tiszteli az embernek a döntését, különben nem kínálná fel, különben nem mondaná azt, hogy dönts jól. Komolyan vesz bennünket, de mi annyi rossz hatalommal találkozunk, amely nem tárgya, dönt helyettünk nélkülünk a mi ügyünkben, a mi sorsunkról. Szóval a Krisztus evangéliuma és Isten hatalma új megvilágításba kerül az evangélium által, Isten tárgya. Isten leereszkedik hozzánk, lehajol, sőt, kezünkbe teszi emberi testben az életét, csecsemőként közelít. A harmadik. Azt mondja, hogy ez az evangélium minden hívő üdvösségét szolgálja. Először a zsidókét, aztán a többiekét, itt görögöknek nevezi őket. Hát azt gondoljuk itt, hogy kell egy bizonyos megerőlegező hit ahhoz, hogy belekerüljünk ebbe az isteni körbe. A minden hívőnek üdvössége van, hát akkor, ha ingadozik a mi hitünk, ha botladozunk, ha kétségbe esetten kiáltjuk, hogy hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek, akkor nincs remény. Nem így van. hanem a hit itt a bizalomnak a szinonimája. Miért közeledünk állandóan azzal a tudálékos kizárással a még nem ismert dolgokhoz, ami úgy jellemzi egyébként az agyas ember ezen a földön, mintha mi tudnánk, mintha biztosak lennénk, mintha nem lenne igaz, hogy az egész világon jelenlévő ismeretnek 1-2%-át tudjuk csak befogadni egész életünkön át és generációkon át is. Így van, mitől vagyunk ennyire túl tájékozottak, és nem tudunk a hitnek ezzel a bizonytalanságával közelíteni a dolgokhoz, hogy hát, ha úgy van, ahogy azt az evangélium mondja. A negyedik dolog, hogy Isten igazsága ez. Nem véletlenül mondja Pál, mert olykor Isten igazsága különbözik a miénktől, és a legzavaróbb, a tékozló fiú történetében megismert isteni igazság, amely az elbukott, az elveszett fiatalabb testvér sorsáért is sír és aggódik és boldog, hogyha meghalt, feltámadt, elveszett ugyan, de megtaláltatott, és megpróbálja helyreállítani a méltóságát ennek a elbukott, elveszett, eltékozott életnek is. Ez zavar bennünket, igazságtalanságnak érezzük, és nagyon nehezen veszi be a gyomrunk, ha csak nem rólunk van szó. Mert ez a Jónás könyvének a tanulsága is, hogy az úgy rendben van, hogyha bekap minket a nagy hal, akkor hallja meg Isten a kiáltásunkat, és köpjön ki az a nagy hal minket. Na de Ninive, Ninive az pusztuljon el. És ha ez nem történik meg, akkor szégyenkezik, hogy beálltunk valami mögé, amiről eleve tudtunk szakemberként, hogy nem fog bekövetkezni. Mert ha jól végezzük a dolgunkat, megtérnek az emberek. És akkor ezekről a hívőkről van szó, akikről itt is beszél az ige. Hát a hívő ember vajon elveszíti-e az Úr? Hát Ábrahám is azt mondja, hogy te egész föld bírája, vajon elveszíted-e az igazat is a hamisakkal együtt? És ha mi jól végezzük a dolgunkat, megtérni mire? És akkor vajon elveszíted-e? Na de hát te tudtad azt, hogy úgyis a végén valamilyen furcsa módon zsákba öltözik ez az egész város. Miért küldtél oda akkor engem, hogy hirdessem ki? Így konkrétan dátum szerint, hogy 40 nap és oda vész a város, és közben olyan nehéz azt a halk hangot meghallani, hogy szállod a tököt, amely egy éjszaka alatt nőtt elő gyorsan a földből, lejtett magocsából, és dühös vagy amiatt, hogy elpusztulsz, én ne szálljam Ninivét, amelyben olyan sok ember és barom van, nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük közül. Hát szánom Ninivét, engedtessék meg, hogy ez legyen az én igazságom, hogy a mindenki által felismerhető 2x2-4 helyett hadd legyen a gyengék érdekében, az elveszettek érdekében nekem jogom felülbírálni ezeket a törvényeket, amelyeket én hoztam egyébként is. De csak ebben az egy dologban következetten Isten, ebben, ahogy a hamis számára is, a hazug, az elbukott, a bűnös ember számára is kegyelmet akar adni. És itt az ötödik dolog, mert azt mondja Pál, az igaz az ő hite által él, és idézi itt Habakuk próféta könyvének második része, negyedik versét, amiről máskor már említettem szintén, hogy egy nagyon talányos mondat. Mert igaz ember csak az lehet, akit az igaz Isten igazzá nyilvánít. És ez az ő hite kifejezés pedig nem az igazzá nyilvánított ember hite, hanem az Istennek benne való hite. Az ő az Istenre vonat. Tehát az igaz ember az Isten hite által él, vagyis, most pedagógus napra gondolunk éppen, a jó pedagógus arról ismerszik meg, hogy akkor is hisz a gyerekben, és abban, hogy meg tudja csinálni a feladatot, ha ő elveszítette a hitét a dolgokban, és ezzel a hitével pótolja a gyereket, a hitetlenségét. Ezért mondhatjuk azt, hogy ha van bennünk Istenben való hit, akkor ennek az alapja az Istennek bennünk való hite. Az, hogy ő hit bennünk, hogy minden bukásunk, csalásunk és játszmáink ellenére újra és újra komolyan vett bennünket, hogy abban a pillanatban, amikor bárminek a hatására, amire Gerlőkis Gábor is hivatkozott, bármiféle haszonlesés, baj, betegség, félelem hatására, mondjuk így a cethal gyomrában hinni kezdtünk, Isten azt mondta, rendben van, hiszek neked, és lehet, hogy egy óra múlva megváltoztattuk a véleményünket, és amikor mi hitetlenkedtünk, ő akkor is hitt bennünk, és várta azt a pillanatot, amikor megértjük, hogy nem kell játszmázni. Nem kell játszmázni. Hogy ez nem filozófiai kérdés, hanem bizalom és a másik iránti tisztelet és szeretet. Tehát az igaz, az ő hite által él, az az igaz, akit igazzá tett, az igaz Isten, mert gyönyörködni akart benne, akiben hitt, akiért életét adta a mégünk Jézus által, mert nem a halál Isten, nem a leszávolás, nem a büntetés, hanem az élet, a győzelem Isten, amiben be akar vonni bennünket is. Nos, ez az evangélium. És én ezt nem szégyellem, mondja. Hát mintha egy orvosnak szégyelni kellene azt, hogy megmondja, hogy mi a terápia, hogy hogyan lehet a betegségből kijönni. Hát nem szégyelni, akkor sem, hogyha furcsa az a terápia, az a gyógymód. Nos, Isten életre akar hívni bennünket az evangélium által. Adjon nekünk ilyen élő hitet, ami az ő bennünk való hite által elevenedik meg. Amen. A 32-es ének első versét énekeljük.